Hát továbbra is tanulunk szeretni. Az első felét elmondtam. Mert hogy beszéltünk azokról a kapcsolatokról, amelyek a Bibliában hamisak, amiknek Isten nem örül. Délután azokról szeretnék beszélni, azokról a kapcsolatokról, amelyek igazak, amiknek Isten is örül. Ugye, mert a szeretet együtt örül a igazsággal, de a hamisságnak annak nem örül. Menjünk akkor szépen tovább. Hogyha azon gondolkodunk, hogy mi az igazság, és hogy mi az igazi kapcsolat, akkor a Biblia egy nagyon egyszerű választ ad erre. János evangélium a 14. fejezet 6. versében azt olvassuk, hogy Jézus kijelenti magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ha össze akarjuk foglalni, és nagyon egyszerűen el akarjuk mondani, hogy melyek azok a kapcsolatok, amelyek igazak, akkor azt kell mondjuk, hogy a mi drága megváltónk minden kapcsolata, minden viszonyulása az emberekhez igaz volt. Ahogy ő viszonyult hozzánk. És nagyon sok példa van arra, hogy Jézus hogyan viszonyult az emberekhez. De mivel Pál apostol azt mondja, hogy a szeretet együtt örül az igazsággal, azért én olyan példákat kerestem, amikor nehéz együtt örülni. Olyan példákat Jézus kapcsolataiból, amikor nem mindenki örült együtt Jézussal. Nem mindenki örült együtt a mi drága megváltónkkal. Pedig Isten ezt szeretné. Azt szeretné, hogyha a mi kapcsolatunk olyan lenne, mint Jézus kapcsolata volt az emberekkel. Hogyha olyan közösségekben lennénk, ha úgy élnénk meg a barátságainkat olyan szeretett kapcsolatban, mint ahogy azt Jézus megérte azokkal az emberekkel, akik körülötte éltek. Onnan is tudom ezt, hogy János evangélium a 15. fejezetében olvasunk valamit erről. János evangélium a 15. fejezet 26. verse azt mondja, mikor pedig eljön majd a vigasztaló, aki én küldök néktek az atyától az igazságnak lelke, aki az atyától származik, azt tesz majd rólam bizonyságot. Gondolkodtatok már ebben az összefüggésben a Szentlélekről? A Szentlélek közvetíti számunkra Jézus Krisztust. A Szentlélek tesz bizonyságot Jézus Krisztusról, aki az igazság. És a Szentlélek az az igazságnak a lelke. Amikor azt kérjük, hogy az igazság lelke vezessen bennünket, akkor azt kérjük, hogy a mi kapcsolatainkban legyen jelen a Krisztus igazsága. De hát ez nem mindig egyszerű, mint ahogy azt látni fogjátok. Együtt örülni azzal, amit Jézus tesz. Kezdjük akkor el. Lukács evangélium a 15. fejezetében van három példázat, abból az egyik a tékozló fiúról szól. Márió ezt most nagyon jól ismeri, mert a telsében, ahol most ő is dolgozik, Éváik, ugye a bónis testvérnőik, ezt találták, hogy tehát színpadra visszük ezt a történetet, a tékozló fiú történetét. Hát ez egy csodálatos történet, nem? Ez egy csodálatos történet, azonosulni tudunk benne a tékozló fiúval. Azért, mert mindannyian tudjuk, hogy mi is tettünk már rosszat. És olyan jó dolog arra gondolni, hogy van egy ilyen jó apánk, vagy ilyen jó Istenünk, mint ez az apa, aki kész bennünket visszafogadni bármikor. Sőt, azt olvassuk róla, hogy ez az apa annyira szerette a tékozló fiát, hogy nem is otthon várt rá, hanem már a kereszteződésben, már a kapu előtt, hogy alig várta, hogy mikor jön már vissza az, aki kikérte a vagyonának a felét, és el is tapsolta azt rendesen, ugye? Mert hát arról szólt a dolog, hogy elvitte azt, ami az övé, és utána tékozolva élt, dobzódva élt, gondoljuk, hogy hogyan, különböző variációk, elképzelések lehetnek erre, és olyan gyönyörű ez a történet, hogy azért tehetünk mi bármi rosszat végül, azért, ha vissza akarunk menni Istenhez, Isten visszafogad minket. De akkor most hagyj kérdezzelek meg benneteket, hogy akkor is így látnátok ezt a történetet, hogyha ti vagytok az otthon ülő fiú? Mert az igazság az, hogy nagyon sokszor vagyunk otthon ülő fiúk. Nagyon sokszor. Az igazság az, hogy megtörténik velünk, hogy teszünk hibákat és követünk el hibákat, de a keresztény ember általában törekszik a jóra, nem? És mi sokszor vagyunk otthon ülő fiúk. Sokszor vagyunk azok, akik jó kis fiúk, jó kis lányok voltunk, helyesen tettük a dolgunkat, amíg a másik rosszat tett, nem? És ilyenkor, amikor azt látjuk, hogy Isten mégis őket is visszafogadja, Isten mégis őket is felemeli, akkor előbújik bennünk a féltékenység, és nem biztos, hogy együtt tudunk örülni az igazi kapcsolattal. Nem biztos, hogy együtt tudunk örülni Istennel. Igaz? Mondjuk azt, hogy az evangélium mindenkié. Az öröm üzenet mindenkié. Ez egészen igaz addig, amíg ez rólam szól. Ez egészen jó addig, amíg rendes és becsületes emberek válaszolnak az Isten hívására. De mit csinálsz akkor, amikor egy tisztességtelen ember válaszol rá? Nagyon sokszor mi emberek úgy éljük az életünket, hogy tele vagyunk előítéletekkel. Igaz? Mondok egy példát, nem negatív dolog miatt mondom ezt, az előítéletek megvédenek bennünket. Az előítélet az arról szól, hogy a tapasztalataink alapján megítélünk egy embert. Vannak erre gyönyörű mondásaink, igaz? Aki nem dolgozik, az ne is egyék. Ezért azt gondoljuk, hogy általában aki eszik, visszafelé is igaz, az biztos meg is dolgozik érte. És van egy másik oldala is ennek, hogy feltételezzük ez alapján, hogy aki meg nem tud enni rendesen, az biztos azért, mert nem is dolgozik meg érte. Értitek már, hogy hogy működnek az előítéletek? Érdekes dolog ez. Itt Magyarországon. Hétfőnként járok Hajdúhatházra, egy hónapban egyszer vagy kétszer. Járunk oda egy misszióba, egy családhoz. Nem igazán van mit enniük. Nem igazán van mit enniük. Az az igazság, hogy nagyon nehezen kapnak munkát, és ha kapnak is, akkor legfeljebb napszámot. És én még nem találtam megoldást arra, hogy lehetne segíteni. De nem tudom, hogy szívesen lenne velük például a gyülekezet. Mert van egyfajta bizonyos előítélet feléjük. Egy olyan előítélet, amit én már tapasztaltam egy másik alkalommal. Biztos kitaláltátok, roma családról van szó. Annak idején Kazinc Barcikára jártam egy roma telepre bibliaórákat adni. Annak a hölgynek, ahova jártam, volt egy lánya, meg két fia. Mind a két fiú családapa volt már, és gyerekeik is voltak, de fiatalok voltak. Tudjátok, ebben a kultúrában, a roma kultúrában fiatalon megnősülnek, meg férhez mennek a gyerekek. És annak ellenére, hogy 20 éves fiatal emberekről van szó, már voltak nagyobbacska gyerekek is. Mind a két fiú dolgozott külföldön. Mind a két fiú, az egyik Ausztriában, a másik Németországban. Mind a kettőnek nagyon jó szakmája volt. Az egyik különleges hegesztés technikát tanult, a másikat azt most meg nem mondom, hogy milyen munkája volt. Magyarországra hazajöttek, mert mind a kettőjüknek született egy-egy kicsi, és nem akarták az asszonyt egyedül hagyni. És amikor én megismerkedtem velük, akkor azóta nem volt már munkájuk, és ennek már egy fél éve volt, és a külföldi tartalék az már kezdett elfogyni. És kerestek munkát. Tudjátok, hogy mi történt? fölhívott telefonon azt, aki ad munkát. És ők fölhívtak, és mivel illedelmes és értelmes emberekről beszélek, nagyon jól tudnak beszélni, elmondták, hogy ez és ez vagyok, munkát keresek, ehhez és ehhez értek, és azt mondták, nagyszerű, jöjjön be. És ez megtörtént 15-ször. Egyszer se kapták meg a munkát. Így amikor 16-odjára a fiatalabbik fiú telefonált, akkor egy budapesti állásinterjú volt ez a telefonban, és én hallgattam, ahogy ő beszélt, és a következőt hallottam a telefonba. Fölhívta, bemutatkozott, és elmondta, hogy ő milyen heggesztő. Hallottam, hogy a telefonban azt mondta a férfi, hogy ó, nagyszerű, ilyen embert keresünk, nagyon örülök, hogy ezzel foglalkozik, kevesen vannak Magyarországon, mikor tudna feljönni Budapestre? És a válasz az volt, hogy ekkor és ekkor. De szeretnék mondani valamit. És azt mondja, hogy tessék, parancsoljon, mondja. Most mondom, hogy cigány vagyok. Így is felmenjek, vagy ne? Nem kaptak munkát. Ennek már hány éve? 5 vagy 6. Tudjátok, hogy hol vannak? A nagyobbik fiú Kanadában él. Ott dolgozik, munkát kapott. Gyönyörű háza van, autója is dolgozik. A másik fiú az édesanyjával kiment Németországba, vagyis Angliába, bocsánat, nem Németországba. Munkája van, gyönyörű családja van, nagyon szép helyen laknak, és boldogan él. Értitek, hogy miről szól az előítélet? Vannak dolgok, amikor úgy gondolkodunk, hogyha valaki olyas valakiről van szó, aki veszélyezteti a pozíciómat, akit én úgy ítélek meg, mert ez van bennem a másikkal szemben, hogy ő rosszabb, mint én, nem érdemli meg azt, amit én, akkor nem tudok együtt örülni Istennel, hogyha ugyanúgy szereti őt Isten, mint engem. Pedig a Biblia azt mondja, hogy Jézus Krisztusban nincsen zsidó és nincs görög. Nincs férfi, és nincsen nő. Hozhatom ezt a példát is, hogy értsétek. Van különbség a férfiak és a nők között, testvérek, mondjátok meg.
Isten előtt
nincs. Tessé?
Isten előtt
nincs. És mi teszünk különbséget közte?
Emberek között.
Hogyha nincs különbség Krisztusban a férfi és a nő között, akkor miért van az, hogy ugyanabban a munkában egy férfinek több fizetés jár, mint egy nőnek? Akkor miért van az, hogyha én egész nap ledolgozom a munkámat, és hazamegyek, akkor utána leülhetek a fotelba, és nézhetem a tévét? Ha a feleségem ledolgozza egész nap a munkáját, akkor utána, ha hazajön, akkor üljön neki, álljon neki, és akkor főzön, mosson, vasaljon és takarítson. Akkor miért van az, hogyha nem teszünk különbséget ember és ember között, hogy mosogatni csak az asszony tud. A WC-t kitakarítani is a fürdőszobába csak az asszony tudja. Hogyha nincs különbség férfi és nő között, akkor miért van ez? Ha Krisztusban egyenlőek vagyunk. Nem az asszonyok pártját fogom, hanem értsétek azt, hogy mit jelent a másik oldalon ülni. Hogy mit jelent azt gondolni, hogy én jobb vagyok a másiknál, hogy ez nekem jár. Hát én vagyok a teremtés koronája, nem? Éva bukott el, én csak azért buktam el, mert Éva buktatott el engem. A férfi az a háznak az ura, annak az a dolga, hogy a ház ura legyen. Az asszony az meg ott kell, hogy legyen a tűzhelynél. Megvannak ezek a tradicionális gondolkodásmódok bennünk, és nem akarunk változtatni akkor sem, amikor olyan helyzetben vagyunk, hogy az asszonynak már rég nem az a dolga, hogy otthon üljön, hanem már ugyanúgy dolgozik, mint én, és mégis elvárom tőle azt, hogy ő csináljon otthon mindent, ahelyett, hogy én is segítenék. Megtörténnek ezek a dolgok. Vagyunk mi is olyanok, mint az otthon ülő testvér. Hogy nem örülünk annak, hogyha Jézus olyan emberekhez fordul, akiket mi elítélünk. Nem örülünk annak, hogyha Jézus ezeket az embereket ugyanolyan pozícióba akarja helyezni, mint minket, mert úgy érezzük, hogy azt, amit nekik ad, tőlünk veszi el. Ez a fiú azt érezte, hogy hát az öcsém már megkapta a részét, most az apám visszafogadja, akkor miből teszi őt naggyá? Miből lesz újból az ő fia? Abból a részből, ami az enyém, ami nekem maradt, ami már nekem járna. Igaz? És tudjátok, a gyülekezetben is előfordulhat ilyen. Hosszú évek óta adventista vagy. Megkeresztelkedik valaki. Tehetséges fiatalember. Következő választáson megválasszák helyetted. Hát ez még csak most lett hívő. Hát mióta jár ez még a gyülekezetbe? Hát mit tud ez még arról, hogy ez a gyülekezet milyen, nem? Hát honnan tudhatná? És akkor még lehetne sorolni, hogy milyen kifogásokat lehet mondani, nem? Nem a tékozló fiú bátyja szólal meg ilyenkor belőlünk? Valóban igaz az, hogy nehéz együtt örülni az igazsággal? Néha az, higgyétek el. Néha az. Mondok egy másik történetet. Jézus ott van Simon házában, egy farizeus házában. Nagy megtiszteltetés Jézus körül ott lenni, Jézus társaságában. Ellen White azt mondja, hogy ez a farizeus nagyon komolyan vette a Jézus Krisztussal való kapcsolatát. Nem azért hívta meg Jézust a házába, mert el akarta buktatni őt. Nem kísérteni akarta őt, sőt vannak feltételezések, amelyek azt mondják, hogy ez az ember valóban Krisztus tanítványa lett később. De történik valami. Tudod, hogyha elő akarsz készíteni egy ünnepséget, mert egy fontos vendéget vársz, akkor nagyon ügyelsz arra, hogy minden a legnagyobb rendben legyen, nem? Megtervezed, milyen legyen az asztal. Hogy üljünk le? Ki üljön mellettem? Ugye, ha jön Jézus, ki üljön Jézus mellett? Mögötte, előtte, ki hol foglaljon helyet, milyen ételeket szolgáljanak föl, hogy legyen földíszítve a ház, hogy folyjon a vacsora. Még azt is megtervezed, hogy miről beszélgetsz majd. Végig gondolod, igaz, hogy mit mondasz, mert nem mindegy, ha Jézus ott van. És Simon teljes egészében boldog volt, hogy ott vannak együtt. És akkor kinyílt az ajtó, és az ajtón bejött egy váratlan vendég. Egy olyan asszony, akit egyetlen egy tisztességes házba se fogadtak volna szívesen. Mégpedig azért, mert ennek az asszonynak, mondjuk finoman, túl sok barátja volt régen. Túl sok. Látod azt, hogy ez az asszony nagyon félénk, de akkor is haragszol rá. Látod azt, hogy sír, de nem érdekel. Egy dolog jár csak a fejedben. Mit képzel magáról, hogy csak így váratlanul beállít? Igaz? Mit képzel ez magáról? Lehet, hogy nincsenek benned előítéletek, vagy csak kevésnek gondolod, hogy van. Mert azt gondolod, hogy nem is az a baj, hogy milyen a múltja. De miért jött ide most? Fogadtad volna őt bármikor, de ne akkor jöjjön, amikor Jézus is ott van. Igaz? És ez az asszony bejön, oda megy egyenesen Jézus lábához, zokog, sír, aztán megkeni Jézus lábát, és a hajával törli meg. Emlékeztek arra, hogy Simon a farizeus mit mondott? Ha tudná, hogy ki ez az asszony. Igaz? Ha tudná, hogy ki ez. És még ezt nem is mondta ki hangosan, csak a gondolataiba. És Jézus ekkor azt mondja neki, hogy tudom, hogy ki ez az asszony. És elmond egy történetet, ami a leglényegesebb és a legfontosabb abból a szempontból, hogy megtanuljuk, hogy hogyan tudunk együtt örülni, és miért fontos együtt örülni akkor, amikor nem nagyon akarunk együtt örülni. Ugye Jézus azt mondja, hogy mit gondolsz? Kiben van több hála, kiben van több szeretet? Annak, akinek sok bocsájtat itt meg, vagy annak, akinek kevés? És azt mondja, hogy Simon ezen elgondolkodva, hogy hát biztos annak, akinek sok. És akkor Jézus azt mondja, hogy te tisztelsz és szeretsz engem, és meghívtál a házadba. Amikor bejöttem, és köszöntöttél engem, nem csókoltál meg engem. Nem csókoltad meg az arcomat, ez ezt jelenti. De ez az asszony, mióta bejött ide, a lábamat csókolgatja. És a könnyeivel öntözi. Ennek az asszonynak sok bűne volt. Ezért sok bocsátatott meg neki. Igaz? És utána azt mondja az asszonynak, hogy eredj el, és ne védkezz többé. Hogyan tudunk együtt örülni? Hogyan tudunk együtt örülni Jézussal, hogyha megértjük, hogy azoknak, akiknek mi nem bocsájtanánk meg, Jézus azért bocsát meg, mert ugyanúgy szereti őket, mint minket. Azért bocsájt meg, mert tudja azt, hogy csak a szeretettel tudnak megváltozni. Mi emberek mindig úgy éljük az életünket, hogy különbséget teszünk egymás közt. Hasonlítgatjuk magunkat a másikhoz. De a Biblia igazsága az, hogy nem vagyunk különbek. Albert Schweitzer mondja, hogy mi mindannyian tékozló fiúk vagyunk. A különbség az, hogy egyesek még az atyai háztól elfelé mennek, mások meg már visszafelé jönnek. Lehet, hogy mi már itt vagyunk, de mi is tékozlók voltunk. Ha bennünk megbocsájtott az Úr, miért nem örülünk annak, hogyha másoknak is megbocsájt? Miért féltjük azt a pozíciót, ami úgyis a miénk? Az Isten országában sok lakóhely van. Ha nem lenne, megmondtam volna néktek. Azt mondja Jézus, nem? Van olyan hely, ahonnan téged az Isten országából kitúrhat valaki? Bárki? Nincs. Az Isten szeretete elég ahhoz, hogy mindenkit egyformán szeressen. Mindenkit úgy szeressen, ahogy arra szüksége van. Az igazság az, hogy nekünk kell választ adnunk. Nekünk kell választ adnunk, hogy együtt örülünk Jézussal, vagy nem. Hogy együtt örülünk az igazsággal, vagy nem. És jaj nekünk, hogyha rosszul döntünk. Ha rosszul döntünk, mint ahogy Pilátus döntött, igaz? Aki azért nem döntött az igazság mellett, mert féltette, hogy valamit elveszít, ha az igazság mellett dönt. A Biblia azt mondja, hogy semmit nem veszítesz akkor, hogyha az igazság oldalára állsz. Ha az igazság mellett döntesz, ha helyesen viselkedsz, akkor nyersz meg mindent. Ha félreteszed a féltékenységet, ha félreteszed az előítéleteidet, akkor nyersz meg mindent. Akkor lesz olyan kapcsolatod az emberekkel, mint amilyennek Krisztusnak volt az emberekkel. Ezért kell Krisztustól tanulnunk. A 16. Zsoltár 11. versében azt olvassuk, te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van te nálad, a te igazságod, a te jóságod jóságodon gyönyörűségek vannak örökké, bocsánat. Saját írásomat nem olvasom el. Istennél van a teljes öröm. És végül egyetlen egy kis történetet hagy mondjak el nektek. Hogy mit jelent odaállni az igazság pártjára? Hogy mit jelent nem ítélkezni? Hogy mit jelent valóban úgy szeretni, ahogy Krisztus szeret bennünket. Ez a történet egy tanárnőről szól. Éva néniről, aki azt a hazugságot mondja a diákjainak, hogy én mindenkit egyformán szeretek. Történik ez nem sokkal, úgy nagyjából a tanév közepén, még karácsony előtt, de még a fél év vége előtt, és már egy jó pár hónappal azután, hogy Éva néni az 5. osztályt átvette. Azért mondott, két ok miatt mondott hazugságot. Az egyik dolog az, hogy azért, mert nem lehet egyformán szeretni embereket. Az igazság az, hogy amikor a szülők azt mondják, hogy én egyformán szeretem mind a két gyerekemet, az nem igaz. Azt kellene mondanunk, hogy én egyformán akarok adni nektek mindenből mindig. De mi nem tudjuk egyformán szeretni az embereket. Nem tudsz egyformán szeretni két embert. Igazság szerint nem is kell. Mi, nekünk úgy kell szeretnünk egymást, meg a másikat, ahogy annak a másiknak szüksége van rá. Igaz? És én azt gondolom, hogy Isten is így van velünk. Azt gondolom, hogy Isten is pont úgy szeret bennünket, ahogy arra nekünk szükségünk van. És én nem is akarom, hogy engem Isten úgy szeresse, mint Mártit. Engem úgy szeressen, ahogy engem szeret, és Mártit meg úgy szeresse, hogy őt. Ja, hogy neki szüksége van, meg ahogy nekem szükségem van, az két különböző dolog, nem? És ez a jó az igazi szeretetben, hogy a szeretet tudja azt, hogy a másiknak mire van szüksége. És ez a lényeg. A másik dolog, ami miatt Éva néni hazudott, az Péter volt. Péter az a legrosszabb gyerek volt az osztályba, de nem azért, mert neveletlen volt, vagy viháncolt, vagy tett rosszaságokat, nem. Tudjátok, a tanárok nem mindig azokat a gyerekeket utálják, akik neveletlenek, vagy rosszak, vagy közbeszólnak az órán. Mert azzal lehet mit kezdeni. A tanárok azokat a gyerekeket utálják a legjobban, akikkel nem tudnak mit kezdeni, mert nem érdekli őket. És Péter ilyen volt. Nem lehetett vele mit kezdeni. Egyszerűen az, hogy Éva néni ott volt az osztályban, vagy nem, nem érdekelte. Csak ült hátul az utolsó padban, bámult kifelé az ablakon, és Éva néni beszélhetett, amit akart. Teljes egészében úgy látszott, hogy Pétert leköti az, hogy mi történik az udvaron. Olyan volt ez a gyerek, mintha az egyik fülén Éva néni tanítása bement volna, a másikon meg kijött volna. Mintha egyáltalán nem érdekelné senki és semmi. És ezért Éva néni egy kicsit rosszul érezte magát, mert érezte, hogy hazudik, amikor ezt mondja, mert azt gondolta, hogy hát azért Pétertől jó lenne megszabadulni. Tudjátok, hogy lehet megszabadulni egy gyerektől egy osztályban? Hát, hogyha megbuktatod. Ez az egyszerű dolga van. Meg kell buktatni a gyereket ahhoz, hogy kikerüljön az osztályodból. És mivel a fél év is már elő látható időben volt, ezért elővette a naplót, meg a bizonyítványokat, a bejegyzéseket, hogy lássa, hogy mégis mit tudna tenni. Tudjátok, hogy van, hogy a tanár azért keresi az osztályzatokat, hogy tudna jobb jegyet adni, meg van, hogy azért, hogy tudna rosszabbat. És kezébe akadtak Éva néninek a Péter jellemzései, amit az előző osztályfőnök írt alsó tagozatban. Elmondom nektek ezeket a jellemzéseket. Első osztály. Péter tehetséges, jókedvű gyerek, kacag, öröm vele együtt lenni. Éva néni áll a leesett. Kicsoda a Péter? Hát ez teljesen kizárt. Gyorsan lapozott tovább, a második osztályos jellemzéshez azt olvasta, kitűnő tanuló, sajnos év vége felé egy kicsit romlott az átlaga, nagyon aggódik az édesanyja miatt. Harmadik osztály. Édesanyja halála miatt, mivel az édesapja sem törődik vele, Péter átlaga egyre romlik, nem kommunikál, nem beszélget, még a barátaival se. Negyedik osztály. Péter teljesen visszahúzódott, nem érdekli semmi. Nagyon nehéz motiválni. Azt hiszem, hogy nagyjából érzitek azt, amit Éva néni érzett. Csak mondok valamit. Ha soha nem lapoztok a mélyére a dolgoknak, ha nem veszitek a fáradtságot, hogy megismerjétek azt, hogy ki miért olyan, amilyen, akkor soha nem fogtok tudni szeretni igazán senkit. Mert az emberek nem olyanok, amilyenek látszanak, hanem az emberek olyanok, amilyenné az élet formálja őket. Sokszor valaki, aki olyan, mint egy durva pokróc, lehet, hogy okkal az. Lehet, hogy valami történt az életében, mint ahogy Péternek meghalt az édesanyja. És tudjátok, ez a tudás egyszerűen csak annyi, hogy végig olvasta Péter jellemzését, megváltoztatta Éva nénit. De ez a változás nem azonnal jött meg. Volt egy karácsonyi ünnepség, minden iskolában van karácsonyi ünnepség, és karácsonyi ünnepségre ajándékokat vittek a gyerekek Éva néninek. Nem tudom, hogy mostanában milyen a karácsonyi ünnepség, vagy milyen az, amikor a tanárnak visznek a gyerekeket ajándékba, de én ezt nagyon utáltam, amikor én iskolás voltam. Egyszerűen azért, mert a legtöbb gyerek arra tehetséges, hogy visz egy pár virágot. De mindig vannak emberek, akiknek az apukája egy ilyen csokrot visz. És az is borzalmas, amikor a gyerekek abból csinálnak versenyt, hogy ki ad nagyobb ajándékot a tanárnőnek. És az Éva néni asztala tele volt szebbnél szebb ajándékokkal, de ott volt az asztalon egy kis barna csomagoló papírba csomagolt dobozka. A gyerekek nagyon várták, hogy vajon abba a rusnya valamiben mi lehet. És kitört a röhögés, mert az nem nevetés volt, hanem röhögés, amikor Éva néni elővett belőle egy fél üveg parfümöt. Egy fél üveggel. Na, ki visz egy fél üveg parfümöt valakinek ajándékba? Igaz? Ennyire buta, hogy lehet valaki, nem? Tehát, akkor viszek olcsóbbat, de az legyen tele. Nem? Ha nem tudom megvenni. És Éva néni, látva, hogy esetleg rossz irányba mehet a dolog, gyorsan befújta magát a parfümmel, letette, ment tovább, és akkor a gyerekek elfelejtették, mert jöttek elő a szebbnél szebb ajándékok. És az óra után, az óra végén, amikor a gyerekek mentek el, akkor Péter megjegyezte, hogy elment a tanítónéni, tanárnő mellett. Tanárnőnek ma olyan illata volt, mint az édesanyámnak. Nem a jellemzés, hanem ez volt az, ami még inkább megváltoztatta Éva nénit. És onnantól kezdve eldöntötte, hogy nem megbuktatni akarja ezt a gyereket, hanem megmenteni. Mindent megtett azért, hogy Péterrel jó kapcsolata legyen. Mindent. Behívta, beszélt vele, órákat tartott neki, korrepetálta, és Péter elkezdett javulni. Csodálatos eredményeket ért el, már 5. osztály végére sokkal jobb volt az átlaga, 6. még jobban följött, 7. már megközelítette a kitűnő szintet, és gyönyörűen végezte el a 8. osztályt. Abba a középiskolába mehetett, ahova szeretett volna. Azt is elvégezte, és aztán még elvégzett több iskolát, és végül nagyon jó munkahelye lett. És Éva nénivel mindvégig megvolt a legjobb kapcsolata. De még mindig van két dolog, amit el akarok mondani. És ez a két dolog, az egyik az, hogy mi történt, a másik pedig az, hogy mi abból az igazi tanulság. Esküvő. Péter megnősül, természetesen Éva nénit elhívja az esküvőre. Nagyon fontos, neki jó kapcsolatban vannak. És az esküvőn, vacsora közben azt mondja Éva néninek, köszönöm, hogy mindig bízott bennem, hogy hitt bennem. És azt gondolod, hogy itt van a történet vége, és ez a lényeg, nem? Hogy milyen jó dolog az, hogy bízik bennünk valaki. Igaz? Hogy milyen csodálatos dolog az, hogy mindig van valaki, aki szeret bennünket. De nem ez a történet vége, és nem ez a történet tanúsága. A mi szempontunkból nem, mert mi arról beszélünk, hogy mit jelent igazán szeretni. Arról beszélünk, hogy mit jelent jól szeretni, és hogyan tudod azokat is szeretni, akikkel szemben előítéleted van. Tudjátok, hogy mit válaszolt Éva néni? Nem, Péter. Én köszönöm neked, hogy értelmet adtál az életemnek. Mert ez a tanár dolga, nem? Ez a tanár dolga. És mi a te dolgod, és mi az enyém? Nem pontosan ez a mi dolgunk? Megkeressük azt, aki elveszett. azt megváltoztatni, aki rossz. Elhívni azt, aki nem jó. Igaz? És hogy tudod ezt megtenni? Csak egyedül, szeretettel. Nincs abban semmi nagy dolog, ha egy jó ember megtér. Mármint hogy ne lenne? Az is egy csodálatos dolog, nem? De amikor megtér valaki, akiről soha nem gondolnád, amikor megváltozik valaki, akiről azt hinnéd, hogy ebből soha nem lesz senki, az az igazi. És tudjátok, hogy mi a legnagyobb dolog? Hogy ez az, amit az Isten tesz. És ezt csak úgy tudja megtenni, hogy bennünket igazi kapcsolatokra hív. Mert igazán szeret. Ezt jelenti együtt örülni az igazsággal. Hát adja az Úr, hogy mi tudjunk mindig együtt örülni az igazsággal az ő kegyelme által. Amen.